Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az STE Szabad Egyetem 26. szemeszterének soron következő előadásán. Sorozatunkban ebben a fél évben összesen 12 előadást nézhetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk Mohr Richárd, a Szegedi Tudományegyetem Konfúciusz Intézetének igazgatója, a Budapesti Gazdasági Egyetem óraadója, a BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ irányító bizottságának Kína szakértője. Középiskolásként hobbiból kezdte a kínai nyelvtanulást 1989-ben. 1993-ban kínai nyelvvizsgát tett. 1995-től az Offi külsős kínai fordítója. 1995-ben és 1997-ben egy-egy évet töltött Pekingben és Tajpejben ösztöndíjjal. 2001-ben az ELTE BTK-n kínai szakos orientalista bölcsész diplomát, az ELTE fordító és tolmácsképző központnál magyar-kínai szaktolmács képesítést szerzett. 1997 és 2004 között a Külkereskedelmi Főiskola kínai nyelvtanára. 2003 és 2010 között a magyar-kínai államközi kapcsolatokban a felső vezetői találkozók hivatalos tolmácsa. Széles területen végzett fordító, tolmács, szinkron tolmács feladatokat. 2004 és 2014 között Pekingben saját tulajdonú tanácsadó céget vezetett, számos vállalatot, köztük a Malévot is képviselte, valamint multinacionális cégek menedzsereinek kínai nyelven tartott interkulturális tréningeket. 2009-2010-ben Pekingben az EU kínai kereskedelmi kamara vezetőségi tagja, a 2010-es Sánkhái világkiállításon a magyar pavilon főbiztos helyettese volt. 2014 óta Szegeden él, igazgatói és oktatói munkája mellett interkulturális vállalati tréningeket tart, valamint az elkészült kínai-magyar és a készülő magyar-kínai középszótár egyik lektora, szerkesztője.
Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Kérem, engedjék meg, hogy a mai előadás során a kínai üzleti kultúráról meséljek el egy pár személyes élményt és tapasztalatot. Azt a vicces címet adtam az előadásnak, hogy miért nézhetnek ránk ferde szemmel, de reményeim szerint ki fog derülni, hogy nem szoktak ránk ferde szemmel nézni. Ahhoz, hogy a kínai üzleti kultúráról beszélgethessünk, először egy kicsit Kínáról és kínai történelemről kell beszélgetnünk, így az első képen azt szeretném megmutatni önöknek, hogy miről is beszélünk Kínával kapcsolatban gazdasági szempontból. Hiszen nem véletlen, hogy aki üzletileg érdeklődik Kína iránt, ezt azért teszi, mert feltűnt neki, hogy Kína mostanában egyre inkább része a mindennapjainknak, a gazdasága egyre inkább meghatározó. De hát ennek van egy történelmi múltja is, amit érdemes megnézni. Az itt feltüntetett ábrán a világ gazdasága és ezen belül Kína szerepe látszik az elmúlt 1000 évben. És hát nem kell hozzá különösebb magyarázat, jól látszik, hogy Kína, ami ugye alul ez a piros csík, egészen hosszasan, egészen az 1800-as évekig meghatározó domináns volt a világ gazdaságában, egyébként a felette található Indiával együtt, majd utána hirtelen szinte egészen minimálisra visszacsökkent, és hát nagyon fontos megnézni a 2000-hez közeli időszakot, amikor újra megnőtt. Mi volt ennek az oka? Ugye jól tudjuk az európai történelemből, hogy a 15. században az európai, különösen az óceánnal, tengerparttal rendelkező nagyhatalmak megkezdték a földrajzi felfedezéseket. Az viszont már kevésbé ismert tény, hogy ugyanebben az időszakban, bár Kínának is volt némi földrajzi felfedezése és tengerparti kereskedelme, de hamarosan Kína bezárkózott, ez a Ming dinasztia időszakára tehető, és ez a bezárkózás bizony egészen a modern korunkig tartott. Tehát egyszerre két folyamat ment végbe a világban, miközben a nyugatiak egyre jobban felfedezték a világot, és hát valljuk be őszintén, kizsákmányolták, illetve gyarmatosították a világ jelentős részét. Mindeközben Kína bezárkózott. Kína mérete, gazdasági ereje a mezőgazdaság viszonylagos fejlettsége okán, ennek ellenére is a belső fejlődés egészen az 1800-as évekig nagyon erősítette Kína gazdaságát, még világviszonylatban is. Csak hogy hát persze ebben a gyarmatosítási folyamatban a nyugati hatalmakat elkezdte érdekelni Kína is. így már egészen korán megjelentek a kínai területeken a nyugati gazdasági érdeklődők, akik megpróbáltak Kínával kereskedelmet folytatni. Ugye jól emlékszünk arra, szintén történelmi tanulmányainkból, hogy a selyem, a porcelán nagyon nagy érdeklődésre tartott számot a keleti világból, csak hogy beállt az a furcsa helyzet, hogy a nyugatiak nem nagyon tudtak mit eladni Kínába. Tehát óriási, mai szóval élve, külkereskedelmi passzívum jött létre, hiszen a kínaiak sok mindent adtak el a világnak, de nem sok mindent vásároltak a világtól, nem tudom miért ismerős ez a fogalom. Ekkor bizony egy olyan dolog történt, amire a nyugati világ azóta sem lehet maradéktalanul büszke, különösen a brit birodalom vezetésével, rájöttek arra, hogy az ópium lehet az a termék, amelyet el lehet adni a Kínának, és hát bizony rászoktatták a kínaiakat a kábítószerre. Az ópiumkereskedelem ugyan megfordította a gazdaságnak ezt a fajta irányát, tehát visszabillent ez a külkereskedelmi passzívum, tehát érthető oknál fogva Kínának ez nem nagyon tetszett. Ezért Kína ellenállt, egy kínai hivatalnok a császár rendeletére elégetett két hajórakományi ópiumot a kikötőben, casus belli, és így törtek ki az ópiumháborúk. Azért mondom el ezt a hosszú bevezetést, hogy megértsék, hogy az, hogy mára Kína ismét a világgazdaságnak egy jelentős részévé vált, ez egy hanyatlást követően következett be, és a világtörténelemben a mai napig nem tudunk olyan nagyhatalomról, olyan birodalomról, ami egyszer elveszítette ezt a státuszát, majd újra visszanyerte. Ezért vagyunk vele Kínában, ezért vannak vele Kínában úgy az emberek, hogy az 1949-ben létrejött Kínai Népköztársaság, és majd különösen az 1979-től elkezdődött reform és nyitás politikája, amelynek következtében Kína tulajdonképpen visszakerült a gazdaság palettájára, mint látják ott a felfutó piros csíkot. Ez volt az az időszak, amikor Kína nem csak a gazdasági erejét, de az önbecsülését is visszanyerte. És ha már szó volt a reform és nyitásról, ugye ez mindössze 40 évvel ezelőtt történt, ez alatt a 40 év alatt a kínai gazdaság szinte csodát produkált. Ahogy Kínában is tartja a közmondás, százszor hallani valamit nem ér annyit, mint egyszer megnézni. Nézzék meg, hogy mi történt Shanghaiban 1990 és 2014 között. Azt gondolom, hogy ez a kép mindennél jobban megmutatja azt, hogy milyen elképesztően rövid idő alatt milyen hihetetlen fejlődés ment végbe. Nos, hát az eddigiek talán egy picit történelmi köntösbe öltöztetve megmutatták, hogy miért kell, miért érdemes Kínával foglalkozni. Tehát még egyszer visszatekintve, ez hosszú időn át a legnagyobb gazdaság volt, amelyik elveszítette ezt a státuszát, de most ismét szuperhatalommá válik. És hát érthető, hogy a világ érdeklődését is felkeltette. Másrésztről politikai szempontból érdemes azt is látni, hogy egy új gazdasági nagyhatalom, vagy egy megújuló gazdasági nagyhatalom megjelenése nyilván a világ erőviszonyait is felforgatja. Pax Americanának hívjuk azt a fajta világrendet, azt a fajta világbékét, ami egy relatív világbéke, amelyet az Egyesült Államok hozott létre lényegében a II. Világháború után a gazdasági szuperhatalmával, ugye ennek a kezdetének tesszük a Marshall-terv megjelenését. Több kutató úgy véli, hogy a jelen világban a Pax Sinica, vagyis a Kína által létrehozott relatív béke, amelyik a korábbi időszakban, hát akár azt mondhatjuk, hogy tán 2000 éven keresztül is, leginkább az ázsiai kontinensre vonatkozott, egyre inkább kiterjed a világra. Tehát Kína gazdasági és politikai szempontból is meghatározó hatalommá vált és válik. De mi az, hogy Kína? Mert annyit beszéltem már róla, ennek ellenére tudjuk, hogy mit jelent? Engedjék meg, hogy ezt a fogalmat, hogy Kína egy picit elemezzem önöknek, a kínai üzlethez erre is szükség van. Ugye a Kína, mint két írásjegy, az a közép és az ország, vagyis ez a világ közepe, a középső birodalom, ahogy magukat definiálták. Hiszen Kína, ahogy valaha a római birodalom Európában, a civilizációt jelentette ott, azon a kontinensen. És ráadásul ez a legrégebbi folyamatos civilizáció, hiszen mind a mai napig fennáll. Ennek okán is Kínát nem elsősorban nemzetállami formában szoktuk értelmezni. Tehát Kínát nem az ország határai, hanem sokkal inkább a civilizációja és a civilizációjának az elterjedése definiálja. Amit még nagyon fontos Kínával kapcsolatban látni, hogy az a fajta elzártság, amit részben a földrajzi sajátossága, részben pedig a történelmi bezárkózása hozott magával. Ez egy olyan zárt, egyedi kultúrát hozott létre, ami nagyon nem hasonlít a világ más kultúráira. Mondhatjuk, hogy egy önálló univerzumot hozott létre egy általam kreált fogalommal, egy sinoverzumot, és hát mi, akik Kínát tanuljuk, tanulmányozzuk, egész életünket töltjük azzal, hogy a sinoverzumnak újabb és újabb ismeretlen részeit veszük górcső alá, és próbáljuk ezt egy kicsit jobban megérteni. A világ is így van vele, de hát a világ bármennyit is hall Kínáról, még mindig mondhatjuk azt, hogy szinte ismeretlen számára. Az ismeretlenséget csak azzal mutatnám meg, hogyha belegondolnak abba, hogy hány kínai város nevét ismerjük. Mert ha belegondolunk, hogy az amerikai filmkultúra számtalan amerikai város nevét megismertette velünk. De vajon tudjuk, hogy hol van Hangzhou? Közel 10 milliós nagyváros, mint Magyarország. Hol van Shenzhen? 12 milliós nagyváros. És érdemes végig gondolni azt a számot, hogy Kínában 1 millió feletti városból közel 150 darab van. Arról nem is szól, hogy hány ilyen 9-10-12 milliós városunk van. Tehát a társadalom, a társadalmi háttér Kínában az is önmagában egy meghatározóan fontos dolog. Szeretném megmutatni azt is önöknek, hogy Kína nem volt egy hódító állam a történelem során, vagy nem jellemzően volt hódító, már itt ugye abból is látszik, hogy a nagy felfedezések időszakában Kína nem volt ilyen felfedező és hódító hatalom. Ugyanakkor számos alkalommal hódították meg jellemzően az északi részekről jövő barbárok. Ugye Kína szerint ők voltak a világ közepe, a civilizáció közepe, tehát aki azon kívülről jött, az barbár volt, és ez bizony egészen sokáig, még a 19. századig is meghatározta a kínai gondolkodást. Nos, ezek a barbárok, akik meghódították Kínát, akár a mongolok, kitájok, kitánok, vagy egyéb népcsoportok, hamarosan maguk is kínaivá váltak. Így a kínai kultúra az ott létrejövő írásrendszer olyan kulturális hagyományt képezett, ami mai napig tárháza, ismételgetett kulturális emlék, amit mind a mai napig hallunk, és ez is definiálja a kínai emberek gondolkodását. És még definiálja a gondolkodást a társadalomtudósok, a filozófusok gondolkodása. Itt nem kell másra gondolni, mint elsősorban Konfuciuszra. Természetesen voltak más szellemi irányzatok is Kínában, de Konfuciusz volt az, akinek a gondolkodása, akinek a tanai mind a mai napig jelen vannak a társadalomban, és minthogy az üzleti kultúrában is jelen vannak, úgy gondolom, hogy fontos egy pár elemét elmondani. Mik ezek az elemek? Az egyik ilyen az alá-fölé rendeltségi viszony. A konfuciánus gondolkodásban, a társadalomban mindenkinek megvan a maga helye, a maga pozíciója. Fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy hol van a mi helyünk, kik vannak felettünk, kik vannak alattunk, és ezeket tiszteletben tartsuk. Nem az a lényeg, hogyha valaki mások felett van, akkor eltapossa őket, és nem az a lényeg, hogyha valaki lent van, akkor mindenáron törekednie kell felfelé, hanem az a fontos, hogy az adott pozíciójában, ahol van, minden irányban megadja tiszteletet. Ez majd ki fog derülni később, hogy miért fontos. Tehát a hierarchia, az aláfölé rendeltségi viszony azt mutatja, hogy az emberek csoportokban, közösségben gondolkodnak. És ez a másik konfuciánus és mind a mai napig fontos kínai alapfogalom, a közösségi érdek, a csoport érdek. Látni fogják majd, hogy ellentétben a nyugati világgal, ahol inkább az individuum a meghatározó. Nagyon fontos a szülőtisztelet és az idősek tisztelete. A kínai gondolkodásban elengedhetetlen az időseknek, a szülőknek való tisztelet minden formában való megadása. Ugyanúgy, ahogy azt is tartja a mondás, hogy a tudás mindenek feletti, ezért van az, hogy mind a mai napig a kínai emberek egyik legnagyobb befektetése az életükben, a gyűjtésük, pénzgyűjtésüknek az egyik legfőbb célja a gyerek tanítatása. Érdemes végig gondolni, hogy milyen jó egy olyan társadalomban élni, ahol nagyobb becsben vannak a tanárok, mint az üzletemberek. Még akkor is persze, hogyha az üzletemberek több pénzt keresnek, de nem mindig és nem minden pillanatban az a legfontosabb, hogy mennyit keresnek az emberek, hanem hogy milyen a társadalmi megbecsültségük. Tehát összességében látszik, hogy ez egyfajta harmonikus társadalom, amelyet a konfuciánus eszme kitűzött maga elé, és a harmóniára való törekvés szintén meghatározza a gondolkodást. Ha még egy pillanatra visszatekintünk a történelemre, ugye látszott, hogy a hosszú történelem során rendkívül sok eredményt értek el a kínaiak, ez méltán ad okot büszkeségre az emberek számára. Ugyanakkor az Ázsiában betöltött központi kulturális szerephez képest, és a meggyőződésükhöz képest, hogy a világ központi országa, ehhez képest ugye borzasztó megszégyenítő volt az a 100-150 év, amelyet az ópiumháborúval kezdődő időszak nyitott, és hát tulajdonképpen a kínai népköztársaság megalapításával kezdődő időszak zárt le. Ezt az időszakot nagyon nehéz elfelejteni. Annak ellenére, hogy a kínaiak erről nem szoktak beszélni, nem is szívesen teszik, de nekünk külföldiként, nagy orrúként, ahogy ránk, hát persze nem szemtől szemben néha szoktak hivatkozni, érdemes végig gondolni, hogy minden külföldivel való találkozás során egy kínai emberben azért óhatatlanul benne van az a fajta megalázottság érzés, amit valaha elszenvedtek. Tehát ma nagyon fontos mozgatórugó a nacionalista gondolkodásban is az önbecsülés visszaszerzése. Meg kell vallanunk őszintén, hogy a maoi időszak noha visszaadta az önbecsülést az ország népének, de hát az akkori politika számos hibája voluntarista megközelítése miatt nagyon sok olyan nehézséget okozott, nem csak a gazdaság számára, de a köznép számára is, amelyeket bizony hibaként kell elkönyvelni, de ez az egyéni útkeresés végül is sikeressé vált az előbb már említett reform és nyitás időszakára. Tehát megértük most azt a pillanatot, amikor Kína törekszik vissza az őt megillető helyre. És hát a modern világban elmondhatjuk, hogy ebben a reform és nyitás időszakában 40 év alatt évi 10% körül nőtt a gazdaság. Ez azt jelentett, hogy a gazdaság kb. 7 évente duplázódott. Csak hogy ne kelljen a kettes számrendszert végigmondani, ez közel 50-szeres növekedés a kiinduló ponthoz képest. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ennyire sok embert, közel másfél milliárd emberről beszélünk, ennyire sok embert, ennyire rövid idő alatt, ennyire gazdaggá még soha sehol semmelyik államhatalom nem tudott tenni. Tehát ez mindenképpen megérdemli a figyelmet, és megérdemli az elismerést. Ebben az útban olyan különleges gazdaság és politikai berendezkedések jöttek létre, amelyek most nem a témánk, tehát nem szeretnék túl sokat mondani róla, de ez is rámutat arra a gondolkodásra, hogy kínai ember, a kínai gondolkodás keresi az egyedi utat. Tehát a saját megismerésük során megpróbálnak olyan utakat, olyan módszereket feltárni, amelyek még korábban nem voltak bevezetettek. Ilyenek Kínában a különleges gazdasági övezetek, ilyen maga a szocialista piacgazdaság, hát ezt a fogalmat nem is nagyon értjük a mi felfogásunk szerint. Akárhogy is, ezek a nemzetközi mércével is egyedülálló eredmények mai napig tovább termelődnek, és hát azt látjuk, hogy Kínában változatlanul hosszú távú, több évtizedes, vagy akár 100 évre kiterjedő terveket is próbálnak kovácsolni. Nem véletlen, hogy a nemzetközi pozíciója is nagyon fontos az országnak. Hát elég csak arra utalnom, hogy az elmúlt időszakban, és hát az Egyesült Államokban most is zajló választás miatt Kína milyen fontos és kiemelt témája az amerikai és a világpolitikának. Nos, hát látjuk, hogy ennyi minden különleges dolog történik Kínában, nem gondolunk viszont gyakran abba, hogy ez mennyi különbséget hoz létre ahhoz képest, amilyenek mi vagyunk. Egész egyszerűen azok a fogalmak, amiket mi Magyarországon, Európában vagy a nyugati civilizációban elkönyveltünk, hogy ez a fogalom ezt jelenti, Kínában egészen mást is jelenthetnek. Olyan félreértések jöhetnek létre ebből, mint például az eltérő méretek miatt. Hát egy jópofa példát szeretek itt megmutatni, hogy mit jelent az, hogy tömeg van. Hát talán még emlékeznek arra boldog időszakra, amikor maszk nélkül tömegben utaztunk karácsonykor a szeretteinkhez vonaton, és akkor ilyen tumultuózus jeleneteket láttunk az állomáson, hogy tömeg van, mert sokan vannak. Hát Kínában ez egy kicsit másként néz ki. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami messze van, valahol sokan vannak, ezek a fogalmak Kínában nem ugyanazt jelentik. És mást jelentenek az értékeink is. Tehát ahogy az értékeknél Kínában a csoportot tekintjük értéknek, az európai világban az individumot, az egyént. Szeretném itt azért leszögezni azt a nagyon fontos tényt, amit a interkulturális ismeretek során mindig el kell mondani, hogy a kulturális értékeknél nincsenek abszolút értékek, vagy legalábbis vannak, de nincsenek jó és rossz értékek. Egy civilizációnak, egy kultúrának a megszerzett értékei, azok az ő maga által felhalmozott kulturális hagyatéka, ezt nem lehet jónak vagy rossznak tekinteni. Tehát itt szeretném kérni, hogy ne gondolkodjanak úgy, hogy de jó, hogy Kínában csoportszemlélet van, segítek lefordítani magyarra, mindenki hord maszkot azért, hogy a másikat ne fertőzze meg. Kérdés nélkül. És nem a mostani időszakban, hanem történelmileg így volt. Míg a nyugati világban az egyén a fontos. Nem tűröm, hogy korlátozzanak a maszkhordás jogaimba. Én nem így gondolom, de ez egy másik kérdés. De ez egy akceptálható, vagy legalábbis létező érv. Kínában az együttműködés mindenek feletti. A csoport, a csoporton belüli kohéziót adja az, hogy az embereknek egymással meg kell találni a hangot, meg kell találni a modus operandit. A nyugati világban a vetélkedés, a verseny az, ami elsődleges mozgatórugó. Nagyon jó pofa dolog, hogy a kínaiak szokták azt mesélni, hogy a kínai és a nyugati demokrácia felfogás az egészen hasonló, csak míg Kínában együttműködési demokrácia van, addig nyugaton vetélkedő demokrácia, hát jelentsen ez, amit akar. Ennek okán, minthogy a csoportszemlélet a fontos, ezért Kínában meghatározó az emocionális, az érzelmi megközelítés. Hiszen a csoporttagok valamilyen módon függenek egymástól, és valamilyen módon támogatják egymást. Logikus, hogy a nyugati, egyéni, individuális felfogásra épülő gondolkodásban pedig a racionális megközelítés, ami sokkal jellemzőbb. És hát ennek okán ez a felfogás vezet el oda, hogy a kínai gondolkodás rugalmas, változtatható, alkalmazkodik a körülményekhez. Gondoljanak bele, hogy Magyarországon évtizedek óta mekkora kínai kolónia él, és milyen sokan vannak, akik minden nyelvtudás nélkül óriási sikereket könyveltek el itt. Ugye ez a rugalmasság, hogy képesek alkalmazkodni a helyi körülményekhez. A nyugat viszont sokkal merevebb felfogású, mert a saját szabályrendszerét sokkal standardebbnek, sokkal állandóbbnak tartja. Elérkeztünk végre oda, hogy egy picit ezt lefordítsuk az üzleti gondolkodásra is. Hát az egyes számú jó tanácsom az, hogy Kínában, mint a kínaiak. Nem érdemes próbálkozni azzal, hogy egész Kínát megváltoztatjuk. Ez még Mark Zuckerbergnek, tehát a Facebooknak sem nagyon könnyen sikerült, hogyha belegondolunk. Tehát az üzleti méret sem feltétlenül elég hozzá. Viszont ahhoz, hogy Kínában kínaiként gondolkodhassunk, fontos, hogy értsük, hogy miről van szó. Tehát nagyon fontos a felkészültség. Fel kell készülnünk a kulturális különbségekből, tehát látni kell, hogy Kínában milyen eltérő fogalmakkal, milyen eltérő dolgokkal fogunk találkozni. És fel kell készülni arra is, hogy majd látunk egy csomó mindent, amit nem értünk. Nagyon egyszerű megvonni a vállunkat, hogy hát ezek a kínaiak, bocsánat, nem normálisak, mert ezt is azt csinálják. Óva szeretnék inteni mindenkit ettől, pláne egy több ezer éves civilizáció esetében mindennek megvan a maga mozgatórugója. Tehát egy pár olyan dologra szeretném most rámutatni, ráirányítani a figyelmüket, amik ilyen dolgokban láthatóak, és nem mindig értjük. Példának okáért szoktuk hallani azt a kifejezést Kínában, hogy arc. Valakinek arcot adni, vagy valaki elveszíti az arcát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az arc fogalma, ugye a külső megjelenés, ugye ez az arcunk, ez az önbecsülés, illetve a társadalom általi megbecsülésnek a szinonimája. Vagyis a hierarchikus felfogásban, ha valakinek arcot adunk, az azt jelenti, hogy megdicsérjük például a főnököt a beosztottjai előtt. Jellemzően akár túldicsérjük. Nem akarom kimondani azt az igét, amit mi erre szoktunk használni. Ezt Kínában nem így gondolják. Kínában ezt úgy gondolják, hogy arcot adunk valakinek, hiszen erősítjük az ő hierarchiában betöltött pozícióját. És ugyanúgy, hogyha valakit szégyenbe hozunk, különösen a csoportja a beosztottjai előtt, akkor azzal arcot veszít. Tehát ez egy óriási tanulság abban a tekintetben, hogy a viselkedés, az, hogy mit mondunk, az egyáltalán nem mindegy. a mosoly, a híres kínai mosoly szintén egy ismert fogalom. Azt viszont szintén kevesen tudják, hogy a mosolynak Kínában nem az öröm, nem a boldogság a funkciója. Sokkal inkább ez egy szociális állarc, ez egy külső megjelenés, amellyel valaki a társadalomban azt mutatja, hogy ő érett, ő nem heveskedik, ő nem viselkedik meggondolatlanul, és ezt a társadalom megszoktatja mindenkivel, hogy így illik, mosolyogni kell, akkor is, ha zavarban vagyunk, akkor is, hogyha problémáink vannak. Ez egyfelől egy pozitív életérzést is sugal, másfelől ugye pókerarc, ne felejtsük el az üzleti életben, ez mennyire fontos. Vissza szoktuk kapni, hogy nekünk mindent le lehet olvasni az arcunkról. Tolakodás és udvariatlanság. Aki már látott Kínában liftet vagy buszt, az azt mondja, hogy miről beszélek én, hogy régi kínai udvariasság meg. Hát ő látta, hogy a kínai emberek udvariatlanok, mert tolakodnak. Hát kérem, ez is máshogy van. Egy milliárdos nagyságrendű társadalomban a túlélés elképesztően fontos mozgatórugó. Az emberek nem azért tolakszanak, mert udvariatlanok, hanem azért tolakszanak, mert megszokták, hogy tolakodás nélkül, ha nem próbálok meg előre kerülni, akkor hátra kerülök, és aki lemarad, az meghal. Természetesen ez egy kicsit eltúlzott. A mai világban persze már felülbírálódnak a kínai társadalomban is ezek a felfogások, de hagyományosan ez így volt. Viszont miért van az mégis, hogy amikor minket látnak vendégül Kínában, akkor valami elképesztő udvariassággal öveznek minket, hogy most itt parafrazeáljam az előző dolgot, ugye az ajtónál tolakszik a vendéglátónk, hogy minket szép udvariasan beengedhessen előre. Ez azért van, mert amikor mi vendégek vagyunk, akkor már az ő csoportjának a részét képezzük. Akkor már valakik vagyunk az ő szemében, egy megbecsült vendég, akire oda kell figyelni, akit a hagyományos konfuciánus értékek szerint mindennel el kell halmozni. Ha idegenek vagyunk, akkor meg is halhatunk, bocsánat az enyhe túlzásért, de tényleg így van, hogy nem lehet mindenkivel egyenként foglalkozni. Nos, és hát amit még nagyon gyakran hallunk Kínával kapcsolatban, az a munkaalapú társadalom. Ennek ugye az a háttere, hogy a kínai felfogás azt jelenti, megint a konfuciánus értékrend, hogy mi az én helyem a világban, az, hogy dolgozzak, az, hogy valami hasznosat hajtsak végre, azért élek, hogy dolgozzak. Ugye milyen érdekes, hogy a nyugati felfogásban úgy gondoljuk, hogy azért kell bejárni a munkahelyre, hogy fizetést vagy valami fizetésszerűt kapjunk, majd ebből megpróbáljuk megteremteni a megélhetésünket. Tehát dolgozunk, mert muszáj, hogy dolgozzunk, jól mutatja ezt az a társadalmi vita is, ami ugye az alapjövedelemről szól. Kínában ez fordítva van. Amikor Kínában az üzleti életben megpróbálunk bármiféle ügyeket felvetni, hamarosan észrevesszük, hogy Kínában egész más méretekben gondolkodnak, mint mi. Nem szabad elfelejteni, hogy Kína egy birodalom, és a birodalom polgárai birodalmi léptékekben gondolkodnak, ez az üzleti életben is így van. Ráadásul a mostani újbóli felemelkedés korlátlan mennyiségű gazdasági lehetőséget hoz felszínre. Tehát röviden szólva, hogyha valaki oda megy Kínába, hogy én szeretnék egy ilyen pici garázs ügyet csinálni, egy kis cég, nem fogják érteni. A gazdaság működése, az üzleti élet a nagy dolgokra van kalibrálva, kicsire nincs. Nyilván ismerik azt a régi viccet, amikor az elefánt és az egérke megy a hídon, és az egérke megkérdezi, hogy elefánt, mi dübörgünk ennyire? Ha-ha, nagyon jó vicc. Kínában nem eséljék el, senki nem fogja érteni. Ugyanis ezt a viccet az elefánt nem érti. Tehát Kínában nem lehet kicsi dolgokat csinálni, és nem is nagyon érdemes. Ez ugye azt is jelenti, hogy ott komoly befektetésre van szükség ahhoz, hogy az ember üzlettel foglalkozzon. A külföldiekkel kapcsolatos ambivalens érzésekről már beszéltem, ezt azért mindig jó szem előtt tartani, legalábbis nem viselkedni túlzottan beképzelten, ez is egy gyakori hiba a külföldiek részéről Kínában. És hát Kína saját játékszabályai szerint játszik, ezeket képtelenség lenne nem egy, de akár 10 előadás keretén belül is felsorolni, ezeket szépen lassan meg kell tanulni. Nagyon érdekes felfogás Kínában, hogy az emberek gyakran megkérdezik, néha verbalizálják is ezt a kérdést, hogy és nekem ez miért lesz jó? Ezt én miért csináljam? Nekem ebben mi a hasznom? Belegondolunk, A mi felfogásunk szerint ez egy nagyon udvariatlan kérdés. Hát, ha egyszer arról szól a kínai üzlet építése, hogy érzelmi kapcsolatok, barátság, akkor hogy lehet ilyen csúnyát kérdezni nekem, ez mire jó? Márpedig érdemes, mert azok a dolgok, amit az ember haszon nélkül csinál, az nyilván a barátság határaiba belefér, de az üzlet határaiba nem. És Kínában ez a felfogás, ez egy rendkívül okos és nagyon pragmatikus megközelítés, hogy azért foglalkozunk az üzlettel, hogy pénzt keresünk belőle. Hogyha ezt nem tesszük, lehetnek más érveink, de értenünk kell, végig kell gondolnunk, hogy mi ebben az érdekünk. És a másik érdek viszony, az pedig az ismerkedés. Itt pedig a kapcsolatépítésre szeretnék rátérni, ami talán a kínai üzleti életnek az egyik legfontosabb része. Van ennek egy kínai megnevezés, ezt úgy hívják, hogy guanxi. Szó szerint azt jelenti, hogy kapcsolat. De hát ezt még inkább kapcsolati hálónak, vagy ugye angol szóval élve networkingnek szoktuk mondani, hogyha valahogy ezt a fogalmat le akarjuk fordítani. Ide idéztem egy nagyon szép kínai közmondást, ami ugye azt mutatja, hogy a távolság mutatja meg a ló erejét, és a napok hossza, vagy az idő hossza mutatja meg az emberek szívét, vagyis azt, hogy valaki valójában milyen és hogy viselkedik, azt csak hosszú idő múlva tudjuk kideríteni. És ez lehet a mottója is annak, hogy hogy működik Kínában ez a bizonyos kapcsolatépítés. A fogalom megértéséhez szeretném felidézni azt a magyarországi fogalmat, ha fiatalabb nézők, hallgatók esetleg a szüleiket megkérdezhetik, hogy mi volt az, hogy protekció. Ugye valaha ismertük ezt a dolgot, hogy protekciót szeretnék kérni valakitől valamiért, hogy bejusson a gyerek a iskolába, hogy el tudjak intézni valamit, egy nagyobb hatalmú embertől protekciót kérünk. A guanxi, a kapcsolatépítés nem ennyire a hatalomról szól, sokkal inkább arról szól, hogy mindenki jó valamire, mindenkinek megvannak a maga lehetőségei, képességei. És minek utána Kínában az emberi kapcsolatok a bizalomra épülnek, ezért az ismerősi körben a legkönnyebb elindulni, hogy mit, hol szeretnék megcsinálni. Például okáját egy üzlet kiépítésénél, hogyha valamilyen céghez csak úgy bekopogok az utcáról, akkor magyarázkodnom kell, hogy ki vagyok. Ó, nem problémát, mindenki tudja, hogy ki vagyok, gondoljuk mi, például, mint Szegedi Tudományi Egyetem, hát meglepődnének, hogy a külföldi egyetemeknek is mennyi problémájuk van Kínában, hogy hát bizalmatlanság lép fel, hogy és biztos, hogy maguk az egyetem? Nem lehet, hogy csak valaki közvetítő? Mert hogy erre is számtalan példa van. Tehát ennek okán a célhoz a megfelelő ember ismerete az abban segít minket, hogy nem kell ezt a bizalmi válságot leküzdenünk. Nagyon fontos a kapcsolat esetében, a guanxi esetében, hogy nem fogjuk az embert, akit megismerünk, és rögtön megpróbáljuk őt kizsigerelni, hogy mire jó nekünk. Tipikus hiba, amikor tudjuk, hogy mondjuk valahol egy hatalmi pozícióban van egy ember, aki nekünk tud segíteni, meghívjuk őt egy vacsorára, ami egy nagyon elegáns ajándék, és ott rögtön vacsora közben, az ajándék közben oda sutyorogjuk, hogy hát ebben és abban szükségem lenne segítségre. Nem szabad ilyet csinálni, először építünk, és amikor már kiépült, akkor használunk. Tehát ez egy kiegyensúlyozott, időigényes, lassú és egy rendkívül szövevényes hálózat, amit az ember Kínában létrehoz. És még egyszer visszakanyarodva az előző mondatomhoz a lóval és a napok hosszával, hogy ugye a kapcsolati hálót nem az egyik napról a másikra építi az ember, és a kapcsolati hálót nem az építést követő néhány percben tudjuk elkezdeni hasznosítani. Ugye ebből már is nagyon jól látszik, hogy miért van az a probléma, hogy Kína időigényes, lassú piac. Nos, megint egy picit még visszakanyarodva ahhoz, hogy mi az, amit látunk, és mi az, ami mögötte van, néhány konkrét példát szeretnék még ismét mesélni. Például okáért, amikor Kínában valakitől megkérdezünk egy üzleti tárgyalás során valamit, és azt a választ kapjuk, hogy hát természetesen ez egy meglehetősen problémás dolog, viszonylag nehéz. Hát gondoljuk mi a magyar fejünkkel, hogy hát problémás, nehéz, meg kell oldani. Nem. Ez azt jelentette, hogy nem megy. Csak hogy Kínában nem mondunk nemet. Már speciál nem mondunk igent sem. Határozatlan igenekkel és határozatlan nemekkel operálunk. Miért? Azért, mert a túlzott egyenesség, a túlzott őszinteség könnyen sértő lehet. Arcot veszíthet a másik fél, és ugye ez bele van kódolva a kínai gondolkodásból, hogy az arcra, a harmóniára oda kell figyelni. Meg kell tanulni a sorok között olvasni. Ugyanígy gyakran találkozunk azzal is, hogy valamilyen ügy döntést igényel, és azt látjuk, hogy nincs döntés. Hezitálás van, döntésképtenség van. Hát nem igaz, hogy nem tudnak egy olyan tárgyalót ideültetni, aki döntőképes. Itt vagyok én, a saját cégemnél bármit el tudok dönteni, gondolja a külföldi üzletember. Csak hogy megint nem így van, Kínában a csoport, aki döntést hoz, nem az egyén. A csoport és ennek az egyénnek, aki ezt a csoportot képviseli, nem az a dolga, hogy ő ott egy személyben megmondja azt, hogy majd a csoport mit gondol, hanem az a dolga, hogy ezeket a konfliktusos kérdéseket közvetítse. Ha meg lesz a csoportszintű döntés, akkor majd meg lesz a döntésnek a kommunikációja is. Tehát amikor ilyet látunk, és nekiállunk masszírozni és presszionálni a tárgyalópartnert, hogy de most rögtön mondja meg, egészen felesleges, amit csinálunk, nem így fog történni, és megint szeretnék arra visszautalni, hogy ez megint idő, ezt a fogalmat gyakran fogják hallani a kínai üzleti élet során, hogy mindenhez rengeteg idő kell. Túlzott szerénység is egy olyan jelenség, ami nagyon-nagyon jellemző. Akik kínaiul tanulnak, jól ismerik azt a pillanatot, amikor a dadogva elmondott néhány kínai mondat után kínai beszélgető partnerünk szeme felragyog, fantasztikusan beszél kínaiul, és az ember, aki még nem tud eléggé jól kínaiul, akkor azt mondja udvariasan, hogy sé, köszönöm, holott ezt nem illik. Ahogy egyre jobban kezdünk megtanulni kínaiul, egyre jobban megtanuljuk azt a szokást is, hogy ahogy dicsérnek minket, válogatott és még válogatottabb szerénységekkel kell pocskondiázni a saját kínai tudásunkat. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, ha úgy tetszik, álszerénység, amire szükség van, ez is az arc. Megvárjuk, amíg majd más ad nekünk arcot, de nekünk ezt el kell hárítani. Ugyanígy vagyunk az üzletben is, hát nehéz dolog az embernek úgy dicsérni a saját portékáját, hogy közben úgy tűnjön, mintha pocskondiázná. Tehát gyakorlatban azt látjuk, hogy az üzleti kapcsolatfelvétel a kapcsolatokon, a guanxin keresztül kell, hogy történjen, lehet próbálkozni nélküle is, nyilván hosszabb lesz. Nagyon fontos ennek ellenére, hogy milyen első benyomást szerzünk, milyen első benyomást adunk, és nem győzöm elégszer elmondani, hogy alapos felkészülés. Az a fajta készületlenség, amit én nagyon sokszor tapasztaltam Kínában, üzletemberek részéről, az Kínában megbosszulja magát. Érdekes még az a tény is, hogy hogyan használják a neveket a kínaiak. Ugye itt picit utalnom kell arra, hogy az esetek túlnyomó részében angolul érintkezünk a kínai partnerekkel, ott logikusan a keresztnevet használjuk, hát minden kínainak van valamiféle jópofa angol száz keresztneve, mert a kínai nevet azt általánosságban nehéz lenne megjegyezni. Itt példaként el szoktam mondani, hogy a Konfuciusz intézetben, amikor a kollégáimmal angolul beszélgetek, akkor engem Richardnak, tehát Richardnek apostrofálnak a keresztnevemen. De amikor kínaiul beszélgetünk egymással, akkor szigorúan Li Yuanzhang, vagyis Li az én családnevem kínaiul, Li igazgató úrként apostrofálnak engem, nem azért, mert hogy én ezt elvárom, sőt, hanem azért, mert a kínai gondolkodás szerint elválaszthatatlan az ember és az ő szervezetben betöltött pozíciója, nyilván egy szervezeti kultúrában, most nem egy családi beszélgetésről, vagy egy nagyon szoros baráti beszélgetésről van szó. Tehát itt látszik ismét a hierarchiának a mindennapokban való megjelenése. A kínai kommunikáció, a kínai beszélgetés során mindenkit a család nevén és a hierarchiában betöltött posztján nevezünk. Ez nagyon nagy segítség, mert tudjuk, hogy ki a vezető, ki a beosztott, kivel kell először, kivel kell utoljára kezet fogni például. Ha ezeket felrúgjuk, akkor ezzel nagyon súlyos sértést, arcvesztést tudunk elkövetni. Nagyon érdekes kérdés a névjegyek kérdés, ugye hát persze mind a mai napig hordunk, használunk, viszünk és adunk névjegyeket, de szeretném egy úgynevezett WeChat nevezetű programra felhívni a nézők figyelmét, amelyet talán még nem mindenki ismer, de ma bizony nem csak hogy a névjegyek, de hát az egész kommunikáció helyét kezdi átvenni Kínában. A WeChat az egy, hát most már lassan közel 10 éve létrejött program, a neve is mutatja, hogy ez eredetileg egy beszélgető csevegő program volt, ám de mára egy egész komplett ökoszisztémává nőtte ki magát, a társalgástól, beszélgetéstől elkezdve, a Facebook ugye különböző posztok megosztásának funkcióján keresztül, különböző miniprogramokon át, játékoktól, elektronikus pénztárcáig, bankolásig, szolgáltatásig, és hosszú tömött sorban tudnám folytatni tovább a funkcióit. Tehát magyarán úgy szoktuk ezt viccesen mondani, hogy ma a világ Kínában a WeChat című programmal működik. Lényegében enélkül az üzleti életben mozdulni sem lehet. Ezzel beszélik meg az emberek a találkozót, ezen keresztül küldözgetik az anyagokat. A penetrációra csak azt a két adatot hadd mondjam el, hogy 2018-ban lépte át a WeChat használók száma, nyilván világszerte, de hát ennek a túlnyomó része Kínában van, az 1 milliárdot a havi aktív felhasználókról beszélünk. Illetve, ami még egy talán még elgondolkodtatóbb adat, hogy jó, persze, hát ez így van, hogy a 20 évesek használják a WeChat-et, de mondjuk a 60-70 éves érett cégvezetők már nem. A 80 feletti korosztályban 15%-os a WeChat penetrációja. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon elgondolkodtató információ. Amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy vigyázni kell a tárgyalás stílusa. Ugye az angol nyelv, mint közvetítő nyelv ezért is veszélyes, hiszen az angollal együtt jön az amerikai közvetlen, keresztnéven szólító, vágjunk bele a közepébe stílus, ez bizony Kínában nem szokásos és nem is elfogadott. Ilyen értelemben a magyar beszélgetős, egy picit ismerjük meg egymást kultúrát, sokkal inkább érdemes használni. Sosem szabad elfelejteni Kínában az ajándék szerepét. Nem megyünk sehova üres kézzel. Ugyanis az ajándék elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az emberekkel a kapcsolatot, a jó indulatot tovább erősítsük. És megint nem azért adunk ajándékot, mert most kérni akarunk valamit, hanem ezt eltesszük talomba. Az a szívességpatron majd még jó lesz valamire, csak ne felejtsük el, hogy hány embertől kaptunk mi is ajándékot. Nekik is van felénk szívességpatronuk. És az ajándékok közül talán az egyik legkedveltebb és a legfontosabb a vacsora meghívás, az étkezés. Ugye az étkezést tudjuk, hogy Ázsiában az egyébként is meglévő történelmi szűkösség miatt kiemelt szerepe van a túlélésnek az egyik fontos eszköze, tehát ha valakit meghívunk vacsorázni, az mindig egy nagyon elegáns ajándék. Fontos tudni, hogy a vacsoráknál elképesztő mennyiségű bőséggel szokták jól lakatni a vendégeket, őrületes mennyiségű ételt rendelnek, és hát ennek megfelelően a pazarlás, az ismét az arcadásának az egyik fő része. Nem véletlen, hogy a kormányzat ezt a lehető legjobban szeretné most már visszaszorítani, mert őrületes pazarlással is jár. Ugyanakkor arcot adunk és bizalmat építünk, tehát ha vacsora meghívást kapunk, vagy azt adunk, ezt mindig a legjobb ajándékként érdemes elkönyvelni. Nem győzöm elégszer mondani, persze hát kínai nyelvet tanuló és oktatóként a magam felé hajlik a kezem, de a kínai nyelv használata Kínában elengedhetetlen, az angol nyelv pedig a félreértések állandó meleg ágya. Ez nem azt jelenti, hogy a kínaiak nem tudnak angolul, persze, hogy nem tudnak angolul, hiszen hagyományosan, történelmileg az elmúlt évtizedekben kezdődött csak el az angol nyelv általános oktatása és tanulása. Régebben nem lehetett angolul tanulni, erről azért a magyar történelemben is vannak emlékeink. Ugyanakkor nem csak az a probléma az angol nyelve, hogy az emberek tudnak-e angolul vagy nem, az is probléma az angollal, hogy az milyen kultúrát közvetít, milyen gondolkodást közvetít. És ugye itt egy olyan közvetítő nyelvről beszélünk, ami mind számunkra, mind a kínaiak számára tulajdonképpen kultúraidegen. Amikor viszont tolmácsokat használunk, és a tolmácsolásról beszélünk, ott egy másik komoly mennyiségű probléma vetődik fel, vagy kerül elő, hiszen a tolmácsolásnál a saját anyanyelvünket használva nagyon kényelmesen azt mondjuk, hogy akkor én ezt elmondom, fordíts le neki. Nem nagyon könnyű, ugyanis a tolmácsnak ilyenkor az a nehéz szerepe lesz, hogy nem csak nyelvi, de interkulturális közvetítést is kell biztosítani a felek számára. Ismét hosszú, akár több előadásra törően tudnék mesélni a tolmácsolással kapcsolatos tapasztalataimról. Lehet, hogy majd erre egyszer lesz a jövőben lehetőség. Most csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tolmácsolás is egy nehéz és problémákkal teli ügy lehet. Ami még Kínában feltűnik számunkra, a babona. A kínaiak szerint persze ők nem babonások, tehát ez is jól mutatja, hogy hát valóban nem babonások, de azért biztos, ami biztos, megsimogatjuk a fekete macskát és széttörjük a tükröt a hátán. A viccet félretéve, ugye a kínai több ezer éves kultúra tárháza a szimbólumoknak. És ezeknek a szimbólumoknak a előkerülése, a használata mind máig általános, és hát azért valljuk be őszintén, a kínaiak azért ebben mégiscsak hisznek. Nagyon-nagyon sokféle van, ugye ezek között látszik, hogy a számok, 4, 5, 8, 9, de majdnem az összes számmal kapcsolatban van ilyen. Vagy a szavak, azok azért, vagy az írásjegyek, mert a szavak kiejtése, ugye a kínai nyelvre jellemző, hogy tele van homonímákkal, a kés éle, meg valaki él, ugye él, két dolgot jelent, ez a homoníma, hát a hal, az is egy homoníma, vagy a cipő, és a másik értelme ezeknek a szavaknak, amikor összecseng valamivel, akkor az rossz vagy jó dolgot jelenthet, ezért kell rá vigyázni. Ilyen a hagyományok a színeknek, vagy akár a feng shui-nak, aminek egy eltorzult európai változatát mi is ismerjük, vagy például az evőpálcika használatának két tucatnyi különböző ezzel kapcsolatos babona is elvárás van. És hát természetesen az állatok, növények, nem fogom ezeket egyenként felsorolni, hiszen szintén megérne egy külön órát. Mindenesetre érdemes tudni, hogy ezeknek utána lehet nézni, és ezeknek mind különleges jelentősége szokott lenni. Azért egy-két dolgot megmutatok, csak hogy érthető legyen, hogy mikről beszélünk. Óriási hiba, és elég tipikus egy nyugati ember részéről, hogyha egy vacsora meghívásán nem leteszi a pálcikáit egymás mellé szépen párhuzamosan, hanem beleszúrja a rizs közepébe, ahogy itt a képen látszik. Hát a képen az is látszik mellette, hogy ott egy áldozatul felajánlott étel, beletűzve a füstölőkkel, ugye ez a többek között például a halottak számára felajánlott áldozat esetében látszik. Ugye ez az egyik olyan tipikus babona, amit szigorúan tilos, tehát hogy ez soha senkinek ne jusson eszébe, hogyha ilyesmit csinál. De ilyen szimbólum például a hal, az előbb említettem, ugye a hal kínai kiejtésének a másik írásjeggyel való leírata azt is jelenti, hogy többlet. És ezért a hal, a újévi hal evés, az azt jelenti, hogy azért eszünk halat, hogy jövőre még gazdagabbak legyünk, vagy egyáltalán jobban éljünk, vagy jól éljünk. Nota bene, ugye az európai, vagy legalábbis a magyar felfogásban, ha jól tudom, azért eszünk halat, mert a pikkelye olyan, mint a pénz. És hát ott is arra akarunk ezzel utalni, hogy többlet gazdagság lesz a jövőben, ahogy a lencse, kiskerek lencse is ugyanígy a pénzérméket szimbolizálja. Ugye a ló, hogy egy állatot is felhozak, itt másik állatot is felhozak szimbólumként, a szerencse szimbóluma, a ló meghozza a szerencsét, ahogy a kínai mondás tartja. És hát a két legjópofább, itt látnak egy rendszámot, ami B88888, vagy BB8888, tehát minthogyha egy csomó 8-as lenne benne, kérem, a 8 az a gazdagság szimbóluma, ennek az autónak valószínűleg egy picit kisebb az értéke, mint a rendszámnak. Ugyanis ez a rendszám annyira szerencsés és annyira jó, de mai napig a mobiltelefonszámokban is óckodnak attól, hogy 4-es legyen benne, és nagyon szeretnék, hogy 8-as. Miért nem lehet 4-es? Mert a 4-es kiejtése a halálra szimbolizál, vagy a halálra utal, és ha megnézik ezt a liftet, nagy bajba lenne az, aki itt a negyedik emeletre akarna eljutni, mert 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, majd utána 14 szintén nincs, és azért látszik, hogy amerikaiak is járnak erre, úgyhogy 13-as sincs. Házi feladat, hány emeletes ez az épület? Tehát még egyszer, és most már egy picit összefoglalásul, a mosoly, a szerénység, a tartózkodás, ezek mind olyan elvárt megjelenések, viselkedési formák, ha úgy tetszik, metakommunikációs eszközök, amelyek a mindennapokban a kínai üzleti életben állandó elvárás. Sokkal kevesebb a testkontaktus, kisebb viszont az intim szféra Kínában. Tehát annak ellenére, hogy hagyományosan Kínában nem volt kézfogás, de ennek ellenére a beszélgetés során ugye a kínaiak szeretnek közel jönni hozzánk, hogy hát, hogy ő nekik nincs olyan nagy intim szféra igényünk, mi pedig szeretnénk távolodni. És akkor így szokott létrejönni ez a kínai külföldi tánc, hogy a kínai beszédpartnerünk közeledik, mi pedig hátrálunk, amíg neki nem megyünk a falnak. Ezt tudomásul kell venni, ezzel nem nagyon lehet mit tenni. Általában a gesztikulációból csak kevés, tehát Kínában nem jellemző a túlzott gesztikuláció. Még egy fontos dolog, ugye azt tanuljuk gyerekkorunktól, hogy néz a szemembe, hogyha velem beszélsz. Ugye ez az európai felfogás, ez az általános felfogásunk. Kínában nem jellemző, és nem is nagyon szeretik. Nem illik belebámulni senki szemébe. Ugye általában egy kicsit félrenézünk, vagy lesütjük a szemünket. Hogyha beszélgetünk, és nem mutogatunk ujjal, Ázsiában, Kínában ez sem jellemző. Tehát legyen elég háttérismeretünk, hogyha Kínában üzlettel foglalkozunk. Ne felejtsünk el jegyzetelni, mert ők is jegyzetelni fognak, és sajnos emlékezni is fognak arra, hogy mit jegyeztek fel. Vigyünk magunkkal elég írásos anyagot, bármennyire is WeChat, de azért az fontos, hogy írásos anyagokat ki tudjunk osztani, ezeket lehetőség szerint kínaiul. Ne felejtsük el a döntéseknél, hogy nem egyéni döntésekkel fogunk találkozni. Határozzuk meg a céljainkat, hogy tudjuk, hogy mit akarunk. Az angol kommunikációval legyünk óvatosak, és hát amennyiben szükség van, akkor vonjunk be olyan szakembereket, ügyvédeket, szakértőket, tolmácsokat, akik segíteni tudják az üzletünket. Az legyen mindig a célunk, hogy bizalmat hozzunk létre, hogy közös emberi kapcsolat, közös emberi élmény jön létre a kínai partnerünkkel, és legyünk felkészülve arra, hogy ez egy hosszú és időigényes folyamat, Kína nem egy gyors ország üzleti szempontból. Legyünk tisztában vele, hogy kik vagyunk, mi is legyünk tisztában vele, hogy ki a másik fél, mert enélkül nem lehet sikert elérni. És hát nem győzöm elégszer elmondani, hogy nem elég a kínai felet ismerni, magunkat is kell. Meglepődnének, hogy hány olyan üzleti tárgyaláson vettem részt, és tolmácsoltam végig, ahol megkérték a magyar felet, hogy ismertesse a saját cégét, az üzletét, és nem nagyon ment neki. Megkérdezték, hogy mi a pozíciója a nemzetközi hasonló vállalatok között, és nem tudott rá az illető válaszolni. Tehát Kína hatalmas lehetőség, óriási piac, óriási üzleti sikereket is kínál, de nincs ingyen ebéd. Itt nagyon-nagyon sok készülésre van szükség. És zárásul a Sun Tzu ókori író, filozófus és hadvezér, ugye most már elég jól ismert a Hadviselés törvényei című műve, amelyet Tőkei Ferenc fordításában ide idéztem az egyik ismert mondatot, hogy ismernünk kell saját magunkat, és ismernünk kell az ellenfelet is, és akkor győztesek lehetünk a modern csatáinkban, ami az üzlet. És legvégül pedig kérem, engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljam azt a Budapesti Gazdasági Egyetem Keleti Üzleti Akadémiai Központ által megjelentetett és három szerzőtársammal közösen írt könyvet, amelynek a címe Japán-kínai és koreai üzleti kultúra. A könyv a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre, és hát a kínai fejezetet nekem volt szerencsém, vagy fejezeteket nekem volt szerencsém ebben összeállítani, de a japán és koreai is rendkívül izgalmas, amennyiben érdeklődnek a Konfucius Intézetben, a Szegedi Tudományi Egyetemen, erről is tudunk felvilágosítást adni. Végezetül pedig nem maradt más hátra, hogy megköszönjem a figyelmüket. Őszintén remélem, hogy találkozunk még. Sok sikert kívánok mindenkinek!
Az STL Szabad Egyetem következő előadója dr. Ablonci Balázs, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense, aki Magyarország összeomlásai 1918 és 1921 címmel tartja meg előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.